Lekcióban arról olvastunk, hogy mi történt Efézusban, amikor Pál apostol ott töltött kb. 2 évet a misszió útján. Azt a részt nem olvastuk, amikor arról beszél a Szentíró Lukács, hogy 2 évig milyen módon tanít, hogyan hirdeti az evangéliumot Efézusban, ebben a hatalmas ókori városban, és hogy emberek egy része befogadja az evangéliumot, Jézus követői lesznek, és utána ennek egy ellenhatásáról olvastunk, amikor azt látjuk, hogy azért ez milyen ellenségeskedés, gyűlöletet is támaszt, amire majd utalok. Azért olvastuk ezt a szakaszt, mert ugye az efézusi levélről van szó hétről hétre, tehát egy olyan levélről, amit Pál apostol részben ennek a gyülekezetnek is ír, valószínűleg ez egy körlevél volt, ami több gyülekezethez jutott el a környéken, Kis-Ázsiában. De most egy kicsit érezhetjük, hogy hol az a helyzet, hol volt Pál, mit élt át, aztán évekkel később, fogságból, erről se beszéltünk még, írja ezt a levelet. És akkor ebben olvasom most a első fejezet 15. versétől a 23. versig a mai ige hirdetésnek az alapigéjét. Én tehát, miután hallottam az Úr Jézusba vetett hitetekről, és a bennetek minden szent iránt megnyilvánuló szeretetről, szüntelenül hálát adok értetek, amikor megemlékezem rólatok imádságaimban. És kérem, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt, és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk hívőkön. Mint hogy hatalmának ezzel az erejével munkálkodik a Krisztusban, miután feltámasztotta őt a halálból, és jobbjára ültette a mennyekben. Feljebb minden méltóságnál és hatalmasságnál, minden erőnél és uralomnál, sőt minden névnél is, amelyet segítségül hívnak, nem csak ebben a világban, hanem az eljövendőben is. Az ő lábai alá vetett mindent, és őt tette mindenek felett való fővé az egyházban, amely az ő teste és teljessége annak, aki teljessé tesz mindent mindenekben. Pál apostol ezt a levelet, erről beszéltünk az elmúlt 4 hétben, egy imádsággal kezdi, amiben Isten magasztalja. Ennek az imádságnak az a kezdő kulcs mondata, hogy így kezdte, hogy áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. És utána ezt bontja ki, ezt mondja el, hogy mennyi minden ajándékot kaptunk Istentől a Krisztusban, akik az övéi, és ezért magasztalja, dicsőíti Istent. Mindent elmond. És akkor ha vége ennek a szakasznak, és akkor most már kezdhetne más tárgyra térni, és azt látjuk, hogy furcsa módon Pál apostol továbbra is imádkozik. Köszönetet mond, illetve könyörög. Elkezd könyörögni, elkezd imádkozni ezért a gyülekezetért, így folytatja, hogy most pedig kérem, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt. És van ebben valami furcsa, hogyha egyszer már ebben az áldásban, az imádságban elmondott annyi mindent, hogy mi mindent tett Isten Krisztusban értünk. Beszél arról, hogy kiválasztott, hogy fiúvá fogadott, hogy megbocsátott, hogy üdvösséget adott, hogy örökséget adott, hogy reménységet adott, hogy elpecsételt a szent lelkével, akkor egyszer csak fogja magát, és akkor lényegében újat sem mond ebben a szakaszban igazán, hanem elkezd ezért könyörögni, hogy azért könyörgöm, hogy hát ismerjék meg a gyülekezet tagjai ezt végre. És mondhatjuk azt, hogy miért nem bír már kilépni ebből? És azt kell mondanunk, hogy azért, mert ez a keresztény életnek az alapvető dinamikája, ez a feszültség, hogy minden a miénk Krisztusban, de olyan keveset ragadunk meg belőle, és ezért imádkozik, hogy ragadjuk meg. És ez kétféle módon is átélheti ma valaki, aki most azok, akik Krisztussal járnak, és motiválhat bennünket a tovább lépésben. Az egyik az, hogy ez arról beszél, hogy keresztény létedre kódusnak érzed magadat? Az az alapvető érzés és benyomás, hogy olyan kevés van. És akkor Pál ezzel azt mondja, hogy hé, azért könyörgök, hogy meglásd végre, hogy milyen sok van. Hogy mennyire eltékozolod, félreérted, hagyod a kezeid közül kicsúszni Istennek az ajándékait. És akkor azt mondja, hogy gyerünk tovább, akard megismerni, ezért imádkozom. Vagy ha azt éled meg, hogy mennyire gazdag Isten kegyelme rajtam, tele van a szíved hálával, hogy annyi mindent kaptam az Úrtól, és tele vagyok most vele. És akkor azt mondja Pál, hogy hé, azért könyörgöm, hogy meglásd, hogy ez a gazdagság, amit te most élsz és érzel, ez semmi ahhoz a gazdagsághoz képest, ami ott van Krisztusban a számodra. Úgyhogy motiválhat az, hogy azt érzed, hogy annyira kevés, amit megélek ebből. Motiválhat az, hogy azt érzed, hogy annyira sok, amit átélek ebből. De Pál azért imádkozik, hogy azért könyörgök, hogy megismerjétek őt, hogy megismerjük őt, hogy megragadjuk ezt. Három dologért imádkozik konkrétan ebben a szakaszban, és ebből egyről fogok ma beszélni, mert imádkozik arról, hogy meglássuk, hogy milyen reménységre hívott el, hogy megértsük, hogy milyen dicsőséges, gazdag az ő öröksége, de ezekről volt szó két hete. És amiről ma beszélek, az a mondat, amikor azt mondja, hogy meglássuk, megismerjük, hogy milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk hívőkön. Isten hatalmáról van szó. Ugye lássuk először, hogy mi ez a mérhetetlenül túláradóan nagy hatalma Istennek, amiről beszél az apostol. Másodszor, hogyan ismerhetjük ezt meg mélyebben, ezt az isteni hatalmat? Harmadszor, mit tesz velünk, mint az Isten népével, az Isten gyülekezetével, ennek a hatalomnak, ennek az erőnek a mélyebb megismerése? Mi ez a mérhetetlenül nagy hatalom? Az első, hogy figyeljük meg azt, hogy itt nem babra megy a játék. Itt nem arról van szó, hogy most valaki, hát beszéljünk, teologizáljunk arról, hogy milyen az Istennek a nagy hatalma. Van, vagy nincs, vagy milyen. Nem valamiféle elmeti dologról van szó, mert Pál azt mondja, hogy azért imádkozik, hogy meglássátok, hogy milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön. Rajtunk, akik hiszünk. Akár hiszünk, akár nem hiszünk, ez arról beszél, hogy a tét az, hogy a mindenható Istennek valami kimondhatatlan, mérhetetlenül nagy erejéről beszél Pál apostol, de nem csak úgy elvontan Isten kapcsolatában, úgy önmagában, hanem abban az összefüggésben, hogy mi köze ennek hozzánk, hozzád, hozzám, mi köze ennek ahhoz, akik hisznek, mi köze lehet ennek ahhoz Isten hatalmához, aki még nem hisz, de hihet. Ez a bőrünkre megy, ez rólunk szól. Annyira, hogy ugyanerről a hatalomról azt mondja Pál a harmadik fejezetben, hogy Isten az ő hatalmának ezzel az erejével munkálkodik bennünk, rajtunk, közöttünk, bennünk. A tét, amiről szó van, az az, hogy hogyan jelenik meg a mindenható Isten hatalma bennünk. Mi közünk van nekünk, mi közünk lehet nekünk az isteni erőhöz. És ezt érezzük, hogy ez nem mindegy. Ez nem mindegy. Ha ez az erő elérhető, akkor avval van dolgunk. Ha nem arról szól az Isten ereje, hogy úgy dogmatizáljunk róla, hogy van vagy nincs. Arról van szó, hogy mi köze hozzánk? Mi közöm nekem ehhez? És Pál apostol négy kifejezés dzsúfol össze, folytatja azt a stílust, ahogy korábban beszélt, hogy így dobálja egymásra a szavakat, halmozza egymásra a kifejezéseket, mert ezt a gazdagságot akarja átadni. És a négy kifejezésből hármat jól ismerünk magyarul is. Az egyik kifejezés, ami erre vonatkozik, a dynamis. Ebből származik a dinamit szó, a dinamizál szó. Isten hatalma, Isten ereje, Isten dynamisza, amiről szó van. A másik szó, amit úgy fordít itt a szakasz, hogy amivel Isten munkál, vagy Isten munkálása, az az energia. abszolút jól ismerjük. A harmadik kifejezés az a kratosz. Erő, hatalom, ezt talán abban a kifejezésben ismerjük, amikor arról beszélünk, hogy vannak autokrata vezetők, önhatalmú vezetők. Kratosz, a negyedik szót azt nem mondom, mert annak nem nagyon van magyar ismert megfelelője. De mindez arra mutat rá, ahogy Pál ezt a négy szót is a hatalomról, Isten erejéről egymás mellé helyezi, mindez arra mutat rá, hogy a keresztény ember nem az az ember pusztán, aki bizonyos dolgokat igaznak tart. Nem az tesz valakit keresztény emberré, hogy igaznak tartom azt, hogy Isten eljött a fiában, Jézus Krisztusban, igaznak tartom ezt vagy azt a tantételt, amit sokan gondolnak, ezt teszi a keresztény ember, nem keresztény emberré. Igaznak tartunk dolgokat, de nem ez a kulcs. Aztán ez arra mutat, hogy a keresztény ember nem az az ember, aki bizonyos erkölcsi rendszerint él, mert a keresztény ember abszolút bizonyos erkölcsi rendet követ, de nem azt tesz valakit keresztény emberré, hogy az Isten törvényéhez akarja igazítani az életét. Ezt más is megteszi, megteheti. Hanem azt tesz keresztény emberré, hogy átéltük Isten hatalmát Krisztusban. Hogy Isten ereje elért bennünket. És Pál ezért imádkozik, hogy egyre inkább felfogjuk, egyre inkább átéljük, hogy ha használjam ezeket a szavakat, ahogy Isten energizálja az életünket, ahogy Isten dinamizálja az életünket, ahogy Isten ereje kapcsolatba lép velünk, Isten népével és Isten közösségével. Ezt tesz keresztény emberré. Istennek a valóságos ereje. Ez teljes összhangban van azzal, amit Pál másthol így mond például, hogy az Isten országa nem beszédben áll, hanem erőben. És súlykolja az apostol, hogy ez az erő pedig mérhetetlenül túláradóan hatalmas rajtunk, közöttünk, bennünk, és ennek a megragadása a keresztény élet titka. Ha ez az erő nincs, akkor vagy szánalmas törvénykezés marad, így kell élni, de nem megy így élni, nem tudunk így élni, mert nincs rá erőnk, de így kell élni, tehát vagy küzdködünk, hogy miért nem élünk úgy, ahogy kell élni, vagy képmutatók leszünk, mert úgy csinálunk, mint ha úgy élünk, ahogy élni kellene, pedig nem élünk úgy. Folytathatjuk a sort? Nem. Isten ereje. Ha ez az erő nincs egy gyülekezetben, akkor mi marad? Tradíció. Tartsuk meg az ősök tradícióját. Fontos, értékes. Maradjunk meg, tartsuk meg. Csak hát ezt egy idő után nem nagyon akarja megtartani más, mint az, aki így kezd megöregedni, mint én. Az öreg embereknek már kell a tradíció, de másoknak nem. Erő. És akkor nézzük tovább, hogy mit mond erre. Na mi Istennek ez a hatalmas ereje? Remélem, hogy ott van a szívünkben, hogy hát akkor gyerünk, Uram, én akarom ezt az erőt. Mi ez a hatalmas ereje Istennek bennünk? És Pál apostol nem maradadós a válaszsal, Jézusra mutat, és azt mondja, hogy ez az erő, Istennek ez a mérhetetlen nagy ereje rajtunk, Istennek ez a mérhetetlen nagy ereje, amelyel munkál bennünk, amelyel energizál minket, ez ugyanaz az erő, amelyel munkálkodik a Krisztusban. Hatalmának ezzel az erejével munkálkodik a Krisztusban. És három dolgot mond el Jézusról, hogy felfogjuk, hogy milyen erőről van szó, amiben Krisztusban munkálkodik, és hogy felfogjuk, hogy ugyanaz az erő, amelyel ő Krisztusban munkálkodik, az, amelyel munkálkodik bennünk és közöttünk. És az első mindjárt az, hogy mi ez az erő? Az az erő, amelyel feltámasztotta Jézust a halálból. A halál nem ideológia és nem filozófia kérdése. A végső értelemben a halál kérdése erő kérdése, nem? Gondold végig. Amíg nem ér bennünket közel, nem suhint meg valamilyen módon a halálszele, addig lehet róla ideologizálni, lehet róla filozofálni a halál valóságáról, lehet spekulálni a halál utáni létről vagy nem létről, de mint halálra ítélt emberek nagyon könnyen belátjuk, hogy ezek a spekulációk, ideológiák vagy filozófiák nem tartanak meg, nem mentenek meg, ez nyomorult vigasztalás. És Pál apostol azt mondja, hogy figyeljetek, az evangélium, Krisztus, az az erő és hatalom, amely legyőzte a halál erejét és hatalmát. Miért? Mert Jézust keresztre feszítik, meghal, bekerül a sírba, három nap elindul ugyanaz a folyamat, ami mindenkivel, ami visszafordíthatatlan, ami megállíthatatlan, ami végső és ami végleges. Elkezd szétbomlani a test. És nézzétek, mondja Pál, hogy Isten hatalma és ereje az, hogy kihozza Krisztust a halálból, és feltámasztja, visszafordítja ezt a folyamatot. Amikor Pál ezeket írja, néhány évtizeddel vagyunk csak Jézus halála és feltámadása után, élnek még szemtanúk, akik találkoztak vele. Minden keresztény hite erre az alapra épül, hogy Krisztus feltámadt a halálból. És ez annak a megvallása, hogy Isten egy ponton megfordította a bomlás hatalmát, és életet adott ott, ahol beállt a halál. Ez erő, ez hatalom. Itt robban az evangélium ereje, a dinamit. Itt kezdődik az új élet valósága. Annyira, hogy Pál maga mondja, hogy ha Krisztus nem támad fel a halálból, akkor húzzuk le a rólót. Nem ezt mondja, azt mondja, akkor hiába való a hitetek, hiába való az igehirdetés, hiába minden, amit Jézus nevében teszünk. Azt mondja Pál, hogy Isten hatalma rajtunk, az a hatalom, amelyel Krisztust feltámasztotta a halálban. Másodszor azt mondja a következő mozzanat, hogy jobbjára az atya, az ő jobbjára ültette a mennyekben, feljebb minden méltóságnál és hatalmasságnál, minden erőnél és uralomnál, az ő lábai alá vetett mindent. Ő az Úr. Mit jelent az neked, amikor azt mondod, csak ilyen egyszerűen és kedvesen, amikor azt mondod, hogy Úr Jézus? Mit gondolsz, amikor azt hallod, hogy keresztények azt mondják, hogy Jézus Úr, Úr Jézus? Tudjátok, mit jelent? Hát az Úr Jézus az én szívemnek az ura, nem? Tudjátok, mit jelent ez sokaknak? Hát az Úr Jézus az, aki békességet hozott a szívembe, aki bocsánatot hozott a szívembe. Igaz? Hát igaz, de egy kicsit kevés, nem? Nem. Mert mit mond róla? Ő az, akit feljebb emelt minden méltóságnál, minden hatalmasságnál, minden erőnél, minden uralomnál, minden névnél, amit segítségül hívnak a mennyen és a földön, majd látni fogjuk ennek a jelentőséget, az ő lábai alá vetett mindent. Jézus kozmikus Úr. Persze. A csoda az, hogy ez a mindenható Jézus, aki azt mondja magáról a feltámadás után, hogy nekem adatott minden hatalom égen és földön, mi azt mondhatjuk, hogy ő a mi életünk ura, ő a mi szívünk ura. Persze. De ez nem azt jelenti, hogy Jézus be van zárva a mi szívünkbe, kis valaki, aki ott hoz egy kis békességet, egy kis simogatást, egy kis vigasztalást, egy kis bocsánatot, aztán persze a világ olyan, amilyen tele van mindenféle erővel, hatalommal, ami irányítja az életünket. Nem. Feljebb emelte mindenkinél. Ha a feltámadásában nyilvánossá tette Isten, hogy legyőzte a halál erejét, Jézus megdicsőítésében azt hirdeti meg, hogy nem létezik olyan kozmikus, szellemi, vagy földi, politikai, gazdasági, ideológiai hatalom, vagy ezek bármilyen egysége, amelynél ne lenne hatalmasabb Jézus. És ez a bőrünkre megy. Majd látni fogjuk, de már most hadd mondjam azt, hogy ez a bőrünkre megy, mert mindannyiunkat, mindannyiunk élete különböző erők, különböző hatalmak, különböző befolyások meccéspontján zajlik. Vagy azok összeütközésében zajlik. Mindannyiunkra különböző erők, hatalmak hatnak. Nem valamiféle lelki, misztikus valami. Egyetlen az, hogy döntünk, az különböző erőknek, hatalmaknak a következménye. Mi irányít? Azt mondod, hát én irányítok. Hát persze, te irányítasz, de minek az alapján irányítasz te? Mihez igazodunk? Mitől félünk? Az a hatalom. Mitől félünk, amikor döntéseket hozunk? Minek akarunk megfelelni, vagy kinek akarunk megfelelni? Az a hatalom felettünk. Milyen erőknek véljük magunkat kitettnek, kiszolgáltatottnak, amivel semmit nem lehet csinálni, mert azt mondod, hogy a mai ember élete ennek kiszolgáltatott. Mi kötöz meg, amit nagyon máshogy szeretnél tenni, de nem megy, mert Úr rajtunk, mert hatalom felettünk, mert nem tudjuk másképp csinálni. Mi az, ami ellenállhatatlanul vonz?
ami hatalom felettünk? Mi az, ami biztonságot ad, ahol a biztonságodat véled megragadni, mert az a hatalom a biztonságot ad? Mindezeknek köze van ahhoz, amit Pál mond, hogy Krisztust minden hatalomnál magasabbra emelte. És harmadszor, hogy mi ez a hatalma Istennek, ez a legmeglepőbb, hogy Krisztusnak ez a hatalma, amivel, vagy Istennek ez a hatalma, amivel Jézusban munkálkodik, ez hogyan találkozik velünk? Hogyan találkozik az Isten népével, az egyházzal? És ír egy olyan mondatot itt Pál apostol, ami egyrészt döbbenetes, másrészt nagyon nehezen érthető, de ezt megszoktuk ebben a levélben, azt mondja, figyeljetek Jézusról, miután mindennél feljebb emelte, azt mondja, őt tette mindenek felett való fővé, feljé az egyházban, amely az ő teste, és most jön ez a nagyon furcsa rész, teljessége annak, aki teljessé tesz mindent mindenekben. Mi ez? Annak a versnek az a lényege, hogy Krisztus az, aki betölt mindent kozmikusan. Ő mindeneknek az ura, ő tölt be mindent, ő a teljessége mindenek, ővé minden uralma. És azt mondja erről a Jézusról, az ige, hogy ezt a Krisztust, ezt odaadta, odaajándékozta az egyháznak, az Isten népének, hogy betöltse azt, hogy betöltsön az ő jelenlétével, hogy a teljessége legyen ennek a közösségnek. Gondolkodtam, hogy ezt hogyan tudom megragadni, és egy nagyon béna példát találtam csak, ráadásul nem is értek hozzá, mert nem vagyok foci rajongó, de mégis arra gondoltam, hogy képzeljük el, hogy van egy ilyen mezei MB6-os foci csapat, néhány srác rúgják a bőrt, de ez az életük valahol város szélén, falu végén. Idén lesz ugye VB, foci VB. Idén lesz foci VB. Na és gondoljuk arra, hogy végignézik a foci VB-t, este nézik a tévét, drukkolnak, napközben fociznak, átélik, hogy majdnem olyanok vagyunk. Végigkövetik a kedvenc csapatot, megnyeri a világbajnokságot. Hatalmasra emelkedik a szemükbe ez a csapat, ezek az emberek, ennek a csapatnak az edzője. És egyszer csak bejelentik nekük, hogy mostantól fogva ez az edző, aki világbajnokság győzelemre vitte ezt a csapatot. Mostantól ez az edző a tiétek. Mostantól ő edz titeket. Nektek adom. Értitek? Ez semmi ez a példa ahhoz képest, amit Pál mond, hogy felemelte Krisztust mindenek felé. És akkor azt mondta, hogy mostantól pedig ezt a megdicsőült Krisztust, ezt odaajándékozom nektek az egyháznak, mint fej. Ez még jobban beszél a kapcsolatról, hogy ti lesztek a teste. Elválaszthatatlanul ezt a hatalmas Krisztust oda ajándékozta az egyháznak. Nektek oda ajándékozom, hogy betöltsön titeket. Felfoghatatlan, amit az egyházról mond Pál. Felfoghatatlan. Ezzel az erővel munkálkodik, mondja Isten Krisztusban rajtunk. Feltámasztotta Krisztust a halálból. Mindenek felé emelte, hatalmassá tette, mindeneket a lábai alá vetett, és oda ajándékozta fejül nekünk. Az egyházban értünk van mindez. Ez Isten hatalmának túláradó mérhetetlen ereje, amivel rajtunk és bennünk munkálkodik. És ez a keresztény élet, és ez a keresztény gyülekezet titka. Hogyan lehet ezt megismerni? Ezért könyörög. Értjük már, ezért könyörög Pál. Imádkozik, mert tudja, hogy Isten nélkül Isten titkát nem foghatjuk fel. Ez túl sok ahhoz, hogy valaki azt mondja, hogy aha, tényleg értem, ez így van. Ez vagy eláraszt az öröm, meg a boldogság, uram, ez így van, vagy pedig azt mondod, hogy ez kínai, ez bolondság. Vagy egyik, vagy másik. Vagy ez az Isten népe valóban,
És ez az evangélium hatalma rajtunk. Rajtunk, igen, tudom, olyanok vagyunk, amilyenek. És mégis. Hogyan ismerhetjük meg? Azért könyörög, azt mondja, adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, Szentlélek, hogy megismerjétek őt. Világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok. Azaz, nagyon jól tudja Pál, hogy azért kell ezért könyörögni, és azért kell az Isten szent lelkének ez a különleges, kijelentő munkája, mert ezt különben nem fogjuk befogadni. Ezt nem fogjuk befogadni másképpen, hogy Istennek valóban ez a hatalma munkálkodik rajtunk, bennünk és közöttünk. És a Szentléleknek kétféle munkájáról szeretnék most szólni ezen a ponton. Az első, legyünk őszinték, és ez nem baj, vannak közöttünk, akik úgy érzik, minden jó szándékuk, nyitottságok ellenére, mindaz, amiről most szó volt eddig, Istennek ez a hatalma, ez kínai, ez távoli, ez nem releváns, megfoghatatlan. Úgy érzed, hogy olyan ez, mintha ott állnál egy üvegfal mögött, vagy előtt, az üvegfal mögött ott játszódik valami, ott történik valami, ott lehet valami valóságos. Még csak azt sem mondod, hogy ez nem így van. Azt mondod, hogy oké, igen, ez ott van, de van egy üvegfal, és én a másik oldalon vagyok, és én ebből semmit nem tapasztalok. És ez azért van, mert amikor Istennek az erejéről, a rajtunk, bennünk, közöttünk munkálkodó hatalmáról van szó, akkor lényegében tapasztalatról beszélünk. Ez nem dogma, ez tapasztalat. És a tapasztalatról nehéz gondolkodni, vagy hát lehet, de minek? Akármilyet gondolkodunk más tapasztalatáról, az nem lesz a miénk. Akármilyen véleményt nyilvánítunk más tapasztalatáról, attól az nem lesz a mi tapasztalatunk. A tapasztalatot nem lehet megtanulni. A tapasztalat, az átélés az vagy van, vagy nincs. Ez a természete. És ha nincs, akkor kívül érzed magad az egészen. Akkor mondhatod, hogy ez igaz, vagy jó lenne, de itt az üvegfal. De újra hangsúlyozni kell, hogy ha kivérezed magad ezen az egészen, újra hangsúlyozni kell, hogy a kereszténység nem egy filozófia, nem csak hitbeli tételek, nem egyfajta etika követése saját erőből. A kereszténység Isten hatalmának, erejének az átélése és a megtapasztalása. És ennek a megtapasztalásnak valódi következményei vannak. Lehet ez úgy, hogy úgy távoli mindez, hogy nagyon messziről indultál, így látod magadat, és elkezdesz közeledni, és megpróbálni megismerni a kereszténységet, és belépni, elérni, és közeledsz messziről. De hadd mondjam azt most, hogy vannak azok, akik beleszülettek szinte a kereszténységbe, nagyon régóta, tudtok sok mindent, követtek valamiféle keresztény etikát, és mégis bizonytalan vagy benne, hogy bármikor megtapasztaltad-e Istennek az erejét és Istennek a hatalmát. És hadd mondjam ezt. Ha bizonytalan vagy abban, hogy bármikor megtapasztaltad-e Istennek ezt a hatalmát és Istennek ezt az erejét, akkor nem tapasztaltad meg. Tehát döntsd el magadban. Döntsd el. Ha bizonytalan vagy benne, az nem azt jelenti, hogy hát talán igen, talán nem. Akkor nem. Akkor nem. Gondolkodhatsz azon, hogy milyen csípős a csípős paprika. Sok mindent elolvashatsz róla könyvekből. Most már tudom, hogy ilyen számokkal is azt hiszem mérik, és megvannak a leg csípősebbek. Amíg nem haraptál bele, addig nem tapasztaltad meg az erejét. Márpedig azt, hogy beleharaptál-e, vagy nem, azt nagyon jól tudom, mert ha beleharaptál, akkor nagyon csípett. Akkor nagyon erős volt. Az Isten hatalmát, az Isten erejét nem lehet úgy átélni, hogy ne tudnánk arról, hogy mi ezt átéltük. Lehet, hogy azóta sok minden történt, lehet, hogy azóta széthullott az életünk, lehet, hogy azóta nagyon távol kerültünk tőle, lehet, hogy azóta elment ez az erő, ez mind lehet. De azt, hogy tudjam, hogy Isten Krisztusban való hatalmának az ereje engem elért egyszer egy ponton az életembe, vagy nem, az nem lehet kérdés. Olyan nincs, hogy talán elért. Ha azt mondta, hogy talán elért, akkor nem ért el. Legyünk őszinték. Ha meg elért, akkor meg tudod, hogy elért, akárhol is tartsál most, akárhol is nyomorultnak lássuk, akkor is, ha elért, akkor elért. Akár így, akár úgy, azt szeretné, arra szeretnélek bátorítani, akár régen keresztény gyökerekkel bíró ember valaki, akár újonnan kereső, addig ne add fel, Isten keresését, azt, hogy kiteszed magadat ő neki, amíg Istennek ez a hatalmas ereje nem árad ki rád. Addig ne add fel, hagyd abba a keresést, amíg nem járja át a szívedet, annak a bizonyossága, hogy az, aki az egész kozmosz mindenható ura, nem más, mint az, aki annyira közel jött hozzád, hogy érted is odaadta az életét a kereszten. A leghatalmasabb, a legmélyebbre ment a halálba, hogy bennünket a halálból, az elveszettségből, az erőtlenségből, halála és feltámadása által felemeljen és összekössön azzal, aki a fej, hogy mi legyünk a test, hogy ennyire kapcsolódjunk ő hozzá. És ahhoz, hogy mindent félretégy, mert annyi érdekes dolog van ebben a világban, egyedül ennek a Krisztusnak az ismeretére vágy, ha ez nem a tiéd ma, legalább adná Isten, hogy megsejtsed ma a szívedbe, a lényedbe, hogy van itt valami elrejtve számodra. És legyen ez olyan erős, ez a sejtés, ez a szomjúság, az ebből fakadó óhajtás, vágy, hogy azt mondd, hogy addig nem engedem el ezt a kérdést, amíg Istennek ez a mindenható, túláradó ereje el nem éri az életemet. De persze beszéljünk azokról, mert az apostol azokért könyörög, akik már megismertük Krisztust. Itt nem arról van szó, itt nem azokért könyörög elsősorban, akik még nem ismerik őt. A gyülekezetnek írja, hogy adja meg nektek az ő gazdagsága szerint a kijelentésnek a lelket, a Szentlélek nektek is kijelentse a szívetekbe, hogy milyen mérhetetlenül nagy Istennek ez a hatalma. És azt a képet használja, ami igaz, mert mind a két csoportra azt, hogy nyissa meg a lelki szemeinket, vagy szó szerint azt olvassuk, hogy nyissa meg a szívünk szemeit. A lényünk középpontjába jelentse ki. Miért? Mi a jelentősége, mi a haszna a keresztény életben annak, hogy a szívünk szemei, a lelkünk szemei, a belsőnk nyíljon meg, és jusson el arra, hogy meglátja Istennek ezt a hatalmát. Hadd térjek itt vissza egy pillanatra Efézusba, ahol ugye Efézus városában, mert Pál nagyon konkrét pásztori és gyakorlati céllal imádkozik így. Gondoljunk bele az efézusi keresztények helyzetébe. Tehát Efézus, ahogy mondtam, az ókori Kis-Ázsia politikailag, gazdaságilag is meghatározó város, nagyvárosa, de különösen vallási és spirituális értelemben hatalmi központ. Ott volt az Artemis temploma, az Artemis kultusz, egy nagyon meghatározó kultusz. Artemis temploma az ókori világ 7 csodájának az egyike. Tehát ez egy regionális központ, regionális hatással. És ezért gondoljatok bele, az egész lakosságot, aki a városba él, átjárja ez a kultusz. Intellektuális értelemben tudnak róla, büszkék rá, ez kiderül, fontos nekik. Lelki, szellemi értelemben, spirituálisan, gazdasági értelemben, ebből élnek, jönnek az arándokok, ma is nők, ebben nagyon jól lehet élni. Büszkék rá, gazdasági hasznot húznak belőle. Ezek az erők minden szinten áthatják a társadalom életét. Politikailag, gazdaságilag, intellektuálisan, kulturálisan, lelki, szellemi, spirituális értelemben a hatalma alatt vannak. Így szerveződik a város. És képzeljétek el, hogy ott vannak ezek az emberek, akik hallják az evangéliumot Páltól, igent mondanak Jézus Krisztusra, és nemet mondanak erre a hatalomra, Artemisre. Azt olvassuk ott ebben a fejezetben, hogy összegyűjtik a különböző ilyen okkult varázsláshoz tartozó könyveket, dolgokat, elégetik. Ez egy elég kemény elhatárolódás ettől. És ezzel kikerülnek abból, ahogy működik az élet, ahogy működik a város. ebből ennek lehetnek gazdasági, anyagi jellegű következményei, hiányai az ő résztükre nézve. Politikailag kikerülhetnek a mesdjére. Szellemileg, lelkileg valami egészen mást vallottak Úrnak, Krisztust. És tudjátok, ebben a helyzetben ráadásul ugye kirobban egy zavargás. El tudjátok ezt képzelni, hogy amiről itt olvasunk, hogy összejönnek a színházba, és két órán keresztül nem lehet hallani semmit, csak ezt. Nagy az efézusi Artemis, nagy az efézusi Artemis, nagy az efézusi Artemis. Ez egy elég erőteljes dicsőítés. És közben pedig életveszélyben vannak azok, akik Krisztuséi. Ebben a környezetben. Hogy tud a keresztény gyülekezet olyan döntéseket hozni, amiben Jézusnak engedelmeskedik ilyen nyomásban, egyetlen egy módon? Ha van bennük egy hihetetlenül mélyreírt belső kép arról, hogy a mi Urunk és Krisztusunk hatalmasabb, mint az a hatalom, amely ennek az egész városnak az életét meghatározza. Politikailag, gazdaságilag, vallásilag és mindenhogy. És ez kemény. Ez nagyon kemény. De ha nincs bennük ez a belső kép, hogy Krisztus valóban minden névnél hatalmasabb, amit segítségül hívnak, két órán keresztül dicsőítik Artemiszt. Ha nincs bennük ez, nem fognak tudni keresztény gyülekezetként, Krisztus követőjeként élni. Mert nem ismerik ezt a hatalmat belülről. Hiába tudják itt, ó Jézus, én minden hatalom, abban a pillanatban, amikor arról van szó, hogy barátom, elvesztük az üzletet tőled, vagy pedig megmaradsz Artemisz mellett. Jézus sem minden hatalom, de azért az üzlet az, amiből élek én, meg él a családom. Ezt nem tudják vállalni. Ha csak nincs egy nagyon mély meggyőződés, egy belső kép a szívük szemei megnyílása által, hogy valóban Krisztus minden hatalom végső forrása a kozmosz felett és a mi életünk felett. Mi a te belső képed a hatalomról és az erőről? Mi az, ami meghatároz? Nem kit vallasz Úrnak a fejeddel. Mi határoz meg? Mi irányítja az életedet? Felismersz-e kényszereket, kompromisszumokat, megkötöző erőket, félelmeket a föld és a földön kívüli erőktől? Mert a döntéseinket annak alapján hozzuk, akit hadd mondjam, hogy akit belülről a szívünk szemeivel tartunk Úrnak. És mondhatjuk a szánkkal azt, hogy Jézus az Úr, és közben valami más irányítja az életünket. Minden engedetlenségünk, mindannyiunk ebből fakad. Azon a ponton, ahol engedetlen vagyunk, arról van szó, hogy nem hisztük, hogy Krisztus az Úr, hanem a magunk útját választjuk, más erőknek akarunk megfelelni, más módon akarunk biztonságot, elismerést, boldogságot, bármit találni. Mik a bálványok ma Budapesten, amik meghatározzák a gondolkodásmódunkat, ami minden értelemben irányít? Pénz részben. Vagy a szabadság, csak hogy szabad legyek minden áron, tök független mindentől. Vagy szex, vagy sok-sok minden. Mik határoznak meg? Ezért imádkozik Pál. Amikor az Isten szent lelke leszáll ránk, akkor kijelenti a szívünkbe Krisztusnak ezt a hatalmát. Mikor? Például lehet, hogy például az Isten igéjén keresztül, lehet, hogy az Isten tiszteleten, az ige hirdetésben egyszer csak nem csak az van, hogy hallom, értem, jó, hanem valahol nagyon mélyen átélem azt, hogy most már látom, hogy nem, sokat mindent mondtam, de már látom, hogy nem te voltál az a hatalom, akit én igazán követek bizonyos dolgokban. Téged követlek a számmal, téged követlek sok mindenben az életemmel, ez jó. De van olyan pont, ahol olyan félelem vagy kényszer van rajtam, ami hatalom volt felettem. És én most Krisztusban felállok. Vagy az úrvacsora. Amikor úrvacsorázunk, nem ez történik? Körbeállunk, és a Szentlélek alászálló jelenlétében a kenyér és a bor által Jézus Krisztust, a feltámadott Urat vesszük magunkhoz. Nem egy halottra emlékezünk csak, hanem a feltámadottal teljesedünk be. Jézus a teljessége az egyháznak. Vagy amikor egyedül vagy, imádkozol, előveszed az Isten igéjét, elcsendesedsz velette, lehet, hogy megnyílik a lelki szemed, mert a Szentlélek kijelenti a szívedbe egy ige alapján, hogy hol van az, ahol nem őt követed, és mit jelent, hogy ő a legfőbb hatalom. Vagy amikor van az, amikor az ember egyszerűen csak átéli, hogy valamitől megszabadul, ami addig uralta az életét. Halálfélelem, beteges féltékenység, alkohol vagy más szerfüggőség, gyűlölet valaki iránt, aminek rabja voltál, félelem, hogy egyedül maradunk, erők, amelyek meghatároznak, és egyszer csak Krisztus megszabadít. Kiderül, hogy neki van nagyobb ereje. Kiderül, hogy övé a hatalom. Ez a tét. Nagyon röviden, mit jelent a gyülekezetre nézve? Két dolgot, és tényleg rövid leszek, olvassuk a többit el. Mit jelent a nagykorú gyülekezetre nézve ez? Két dolgot. Az egyik, hogy Pál megköszöni Istennek. Ezzel kezdi, hogy miután hallottam az Úr Jézusba vetett hitetekről, és a bennetek minden szent iránt megnyilvánuló szeretetről, szüntelen hálát adok értetek. Hit és szeretet, mint Jézus rajtunk közöttünk munkálkodó hatalmának az erője. Ez az a pont, ahol Isten engem személyesen megintett ebben a kérdésben, vagy beszélt velem, hogy könyörögni tudok a gyülekezetért meg emberekért, hordozni, lássák meg, éljék át. De olyan ritkán adok hálát, hogy ott a hitnek a jele, ott a szeretetnek a jele, ott a testvéri közösségnek a jele, ennek az embernek az életében, hogyan születik a hit, hogyan erősödik éppen. És ez mind-mind Isten Jézusban közöttünk munkálkodó erejének a jele. Ez azt jelenti, hogy vegyük fel a szemüveget, és nézd így a gyülekezetben. A kis dolgokban látszólag. Nézd így az embereket, a házi csoport, a tagjaidat, a szolgálatot, amit végzel, a testvéredet, a családtagjat. Vegyük észre és adjunk hálát azért, ahol Isten megmutatja az ő erejét. Hitben, szeretetben, látszólag elrejtett kis dolgokban. Így lássuk egymást, mert Krisztus közöttünk van annyi mindenben. Nézd így, adj hálát. Köszönd meg! És a másik könyörgés, ahogy Pál. Könyörgés. Hogyan könyörögsz? Hogyan imádkozol? Családtagokért, barátokért, gyülekezetért, rád bízottakért, házi csoporttagokért, szolgálatokért, akiket rád bízott Isten. Nagyon fájt nekem egy időben, sok éven át. Együtt imádkoztam hetente két férfival kora reggel. És az egyiküknek voltak gyermekei, felnőtt gyermekei. Soha nem értettem meg, hogy miért nem, amikor imádkozunk, beszélgetünk, imádkozunk magunkért, családért, miért nem imádkozik a gyermekeinek a megtérésért, hogy meglássák Jézus Krisztus és az ő hatalmát. Nem bírtam felfogni. Imádkozik a jól menjen a tanulás, jól sikerüljön a munka, jól sikerüljön a kapcsolat, jól sikerüljön a házasság, de soha nem imádkozott azért, hogy meglássák Krisztust. És tudjátok, miért nem? Nagyon egyszerű. Nagyon egyszerű. Mert ez nem volt fontos. És ez róla beszél. Tedd fel magadnak a diagnosztikai kérdést. Hogyan imádkozol a szeretteidért? Egészség, autó, lakás, tanulás, ház, mindent elsorolsz? Nagyon jó. Ha nem imádkozol azért, amiért Pál, hogy meglássák Krisztus hatalmát és dicsőségét, az arról beszél, hogy a te szívedben nem ég és nem él Krisztus hatalma és dicsősége. Mert Pál dicsőíti Istent, megáldott minden áldással, és ha ez így van, akkor könyörög, hogy ők is megismerjék ezt a csodát. Tedd fel magadnak a kérdést, hol vagy te ebben? Az ő erejére van tehát szükségünk. Ő az, aki betölti az életünket, betölti a közösségünket. Minden gyengeség, erőtlenség ellenére itt van, velünk van. Ő a fej, mi vagyunk az ő teste. Magasztaljuk őt a hatalmáért. Amen. Imádkozunk. Nem tehetünk más, Urunk, mint Pál apostollal együtt könyörgünk, hogy adjad meg nekünk a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjünk téged, és megnyíljanak a szívünk szemei, és meglássuk, hogy milyen mérhetetlenül nagy a te hatalmad rajtunk. Mert mindannyiunknak őrá van szükségünk. Akár ismerjük, akár még nem. Akár élvezzük gazdagságát, akár éppen nem. Arra van szükségünk, amit te Krisztusban adsz. És köszönjük, hogy ez egy olyan imádság, ami a te igédben van, a Bibliában, hogy ne hallgatnád meg. Így kiáltunk most azokért, akik az élet legkülönbözőbb területén szorultak rá, hogy átéljék hatalmadat és erődet. Imádkozunk, Urunk, először azokért, akik gyászolnak. Bárcsak felragyogtatnád mérhetetlenül nagy hatalmadat a Krisztus feltámadása által a szívükben, hogy vigasztalást nyerjenek. Könyörgünk azokért, akik betegek, hogy a feltámadásnak erőit áraszt ki, és mutasd meg a te gyógyító hatalmadat a te dicsőségedre. Könyörgünk azokért, akik felismerték, hogy az életüket, bár szóval téged vallanak Úrnak, más erők és hatalmak irányítják. Ad nekik azt a biztonságot, azt a bátorságot, azt az erőt, hogy elmerjenek fordulni a bálványtól, és teljes mértékben oda merjék adni magukat te neked. Imádkozunk, Urunk, a csodáért, hogy megnyíljon a szemünk arra, hogy lássuk, hogy te hogyan töltöd be, mint fej, a te jelenléteddel a gyülekezetünket, mint testet. Köszönjük minden szeretetet, amit adtál, ami konkrét dolgokban megvalósul és testet ölt közöttünk. Köszönjük a hitet, amit tápláltál, táplálsz és megtartasz, hogy emberek hitre jutnak és növekednek a hitben. Imádkozunk azokért, akikben kihűlt a szeretet, és akik megrekedtek a hitben. Add magadat, erődet, világosságodat. Imádkozunk, Urunk, azért, hogy ez a te titokzatos valóságod rajtunk keresztül kiáradjon és eljusson másokhoz, hogy a hit és a szeretet legyen, ami meghatároz bennünket a munkahelyünkön, a feladataink végzésében, az iskolában, a családban, a barátok között. Adj bátorságot kimondani a te nevedet, amely minden névnél nagyobb, amikor kell és lehet, és bizonyságot tenni rólad. Imádkozunk, Urunk, a bizonyságtételek megújulásáért az egész egyházban, a mi gyülekezetünkben is. Az egyház megújulásáért, életéért, hogy téged hordozzon és a te erőddel teljesedjen be. És imádkozunk, Urunk, az előttünk álló választásokért is. Köszönjük, hogy nem a földi hatalom, a végső hatalom. És ezzel a reménységgel tekinthetünk rád, és ezzel a felelősséggel dönthetünk arról, hogy kik kormányozzák az országot. Legfőképpen kérünk, Békességért, ahol béketlenség van, megbékélésért, ahol ki nem mondhatatlan árkok vannak a társadalomban. Hadd legyünk mi ennek az eszközei, az Úr Jézus nevében. Amen. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.